Köszöntöm Önöket, Ila Ildikó vagyok, ez itt a Rádió Didakta. Falun Béli pedagógussal van szerencsém beszélgetni, aki diákévei alatt néptáncoktatással, népi játékokkal foglalkoztatta a helyi gyermekeket, és akit sokan is sokáig hiányoltak itthon, amikor további tanulmányai és munkája Magyarországra szólította. Ott is gyermekek mellett vált képzett pedagógussá, és Mária Montessori módszere mellett tette le a voksát, ha nevelésről van szó. Továbbá hazatértével meghívottam hozta el a tükörtáblaterápia módszerét, hogy itthon is minél több tanulási nehézséggel küzdő gyermek fejlődhessen általa. Irodalmi esteket szervez, nyárátszeredában és munkája minden aspektusában azon dolgozik, hogy kultúrkincseink ne csupán valamiféle virtuális, kiállítási tárgyhalmaz legyenek, hanem a hétköznapok részei. Beszélgető társam Berecki Éva, pedagógus, tükörtáblaterapeuta.
Igen, azt azért még így az elején hozzátenném, hogy sokat magammal végeztem azt a munkát itt a faluban, meg vásárhelyen, amit kellett. Igazából én csak jókor voltam jó helyen, és mindig a feladat talált meg engem, nem feltétlenül én kerestem azt, hogy ezt megvalósítsam, de úgy érzem, hogy ebben a szolgálatban is úgy, amíg itthon voltam, és így az egyetemi évek alatt nagyon ki tudtam teljesedni. Igen, és aztán egyetem után költöztem Budapestre.
Mi hívott téged Budapestre? A kíváncsiság, a lehetőségek keresése, vagy ott megvolt már az az út, ami járni szeretnél?
Hát nem feltétlenül szakmai volt a döntés, inkább ilyen magánéleti jellegű, és kerestem ott is a helyet. Kerestem a feladatot, ami megtaláljon Budapesten. Egy néhány állásra jelentkeztem, olyan óvodákba egyébként, amik kicsit alternatív szemlélettel működnek. És mikor már az egyik óvodától megvolt az ajánlatom, aznap, hogy kezdtem volna másnap, az egyik intézményben behívtak még egy interjúra, egy Montessori óvodába. Hát és mondom, nem veszítetek semmit, még van egy napom, amíg munkát vállalok a másik helyen, nem írtunk még alá semmit, lássuk, megnézem ezt az óvodát. És akkor bementem ennek az óvodának az egyik csoporttermébe, beszélgettem a vezetővel, és az, amit elmesélt a működésükről, a Montessori módszerről, amit én eddig szinte csak elméletből ismertem, meg egyszer voltunk a kolozsvári Romániában is működő magyar Montessori óvodában, hát én le voltam nyűgözve attól, hogy én ezt szeretném csinálni. És akkor mondták, hogy menjek be jövő héten pár próbanapra. Ó, hát mondom, az nem lehetséges, mert én vagy ma aláírunk valamit, vagy holnap elköteleződtem egy másik állásra, és akkor azt fogom elfogadni, mert úgy tartom korrektnek. Hát és akkor volt egy ilyen szuszpansz, hogy igen, tehát még ma döntsük el. Mondtam, hogy igen, én tudom, hogy itt szeretnék dolgozni, hogyha olyan az ajánlat, hogy ezt el is tudom fogadni, és nektek is.
Akkor nagyon karakán voltam, egy egyetem után egyből.
akkor én szeretném elfogadni ezt az állást, így egyből. Mondta, hogy hát azért kér egy pár percet megbeszélni az alapítvány másik vezetőjével, hogy kell nekik tulajdonképpen ilyen formában még egy ember, de hogy az, amit én nyújtani tudok a néptáncoktatás terén, a népi mesemondás, és az a tapasztalat, amit egyetem alatt már gyűjtöttem, az úgy gondolja, hogy jó lehet, még egy ilyen 10 perc kicsit kell gondolkodjon azért, meg mérlegeljen, és akkor előálltak egy ajánlattal, meg egy állással, hogy akkor azt, ha elfogadom, akkor kezdhetek ott. És így kezdődött.
És végül is ott kezdtél, nem engedték el a kezed, nagyon jól tették. Tehát a Montessori módszert azt tulajdonképpen elméletből már ismerted, de gyakorlatban ott találkoztál vele
így
először.
Így van, és volt belső házi továbbképzésünk is.
Tehát volt belső házi.
Igen.
Foglalkoztak azzal, hogy az ott képződő pedagógusok minél szélesebb látókörrel rendelkezzenek. Te melyik egyetemet végezted itt?
Én a Bábás-Bolyain végeztem itt a Vásárhelyi Kihelyezett Tagozatán a pszichológiai és nevelés tudományokkal.
Tulajdonképpen gyakorlati szempontból nem igazán kaptatok el igazítást, tehát neked meg kellett keresni.
Volt egy fél évig alternatív pedagógia, mint tantár, de ott minden alternatív pedagógiát próbáltunk érinteni, tehát a Waldorfot és a Step by Step-et és a Montessorit is, ami így elterjedt Romániában, meg olyanokat is, amiket itt csak hírből ismerhetünk. És én csak ma nem volt lehetőségem, hát eszközök, láttam, hogy fényképeken, hogy néz ki Montessori csoportterem, óvodai csoportterem, iskolára nem nagyon láttunk példát, úgyhogy kalandos volt így elkezdeni az óvodában dolgozni.
De azért ismerted a többi alternatív módszert.
Igen.
Elméletileg.
Igen.
Miért pont a Montessori ragadt meg téged? Ugye korábban említetted néhány mondattal ezelőtt, hogy te ugye Montessori fele.
Igen, igazából három aspektusa van, ami a fő motívuma ennek az oktatásnak, és ami az én személyes értékrendemmel is nagyon egyezik. Az első és a legfontosabb, hogy a gyerek van a központban. Tehát mindent azért készítek elő, azért ülök és vonulok háttérbe, és figyelem a gyereket, mert az a legfontosabb, hogy ő mi iránt érdeklődik, mi az, amiben ügyetlen vagy nagyon ügyes, tehetséges, és akkor arra fogok rá segíteni. Nem a tananyagot fogom előtérbe helyezni, nem az a fontos, hogy most a felhők világnapja van, és én a felhőkről mindenféle témát előhozzak, hanem az a fontos, hogy annak a gyereknek most arra van szüksége, hogy a finom motorikája erősödjön, mert iskolába készül, akkor lehet, hogy a felhők világnapja, és akkor vattával fogunk festeni, de azért, mert az a gyerek vattával fest, a másik gyerek pipettával, a harmadik mondjuk már szavakat ír, amik a felhőkhöz kapcsolódóak, a negyedik meg mondjuk számolja a bárányfelhőket, vagy akármit, azért, mert ő meg a matematikában tehetséges. Tehát ez az egyik dolog, ami miatt nagyon-nagyon fontosnak tartottam. Én azt gondolom, hogy egy jó pedagógus csak így tud tanítani, hogy a gyereket helyezi előtérbe.
Ez nagyon differenciált, és úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sok figyelmet, megosztott figyelmet igényel egy osztálytermen belül. Te egyedül dolgoztál? Hány gyereked volt? Volt-e segítséged? Hogy néztek ki ezek a foglalkozások?
Igen, akkor itt hozzáteszem, hogy én pár hónapig voltam csak az óvodában, és átigazoltam a tanulócsoport, akkor még tanulócsoportként működő iskoláskorú gyerekekhez, mert az akkori kolléganő felmondott, és kellett gyorsan egy ember, úgyhogy már is megtalálta a feladat, aki beugrik, s a tanévet befejezi, és van tanítói végzettsége, és akkor jelentkeztem, hogy ha nekem pont van, mert hogy én azt is elvégeztem itt a Bábesen, ugye duális a képzés, és akkor én beugrottam arra pár hónapra, és akkor ott iskolában kezdtem dolgozni. Hárman dolgoztunk akkor, két nyelven folyt az oktatás, angolul és magyarul, és volt 11 gyerek a második évtől. De általában csak egy, vagy legfeljebb két pedagógus volt egyszerre velük egy csoportban, ugyanis igen, differenciált oktatás működik, de egyéni tanulási időben. Ez azt jelenti, hogy mint egy jó munkahelyen, mindenki bemegy, megérkezik, van egy meeting reggel, megbeszéljük a napot, kinek mi a terve, hogy érzi magát, hogy aludt, vannak-e nehézségei, bármi, amiről tudunk-e, vagy nagy öröme, születésnap a családban, mire vár az iskola után, és akkor utána leül mindenki a kis asztalához, a kis szőnyegére, a neki kijelölt helyre, amelyik éppen tetszik, ahol szeretne aznap tanulni, és ott leül, és neki fog a tanulási tervét elvégezni. És ezt olyan csodálatos volt látni, hogy az első osztályos is, mondjuk októberre már képes arra, hogy veszi a kis listáját, a tanulási tervét, és nem tudja elolvasni, hogy mi a feladata, oda jön megkérdezni, hogy ez itt micsoda, és akkor elmondom, hogy színes gyöngyök, piramis építés,
és a akkor tervet azt kikészítitek
el? Azt mi készítettük el előre egy hétre, és az volt a cél, hogy a hét végére azt befejezze. És amelyik feladatot elvégezte, amelyik anyagot megtanulta, munkáknak hívtuk ezeket, tehát ők dolgoztak egy eszközzel, és hogyha dolgozott egy eszközzel, és azt ellenőrizte, mindennek volt önellenőrzése, akkor kipipálta. És akkor
ő magának,
és akkor olyan fantasztikus megelégedettség ült az arcukon, hogy már 10 pipa van, és már csak két feladat, és csak szerda. És akkor csütörtökön nem volt feladat, és pénteken se, és ő választhatott eszközt a polcról, amit csak szeretett volna, és akkor azt beírtuk, még hozzáírtuk a tanulási tervéhez, hogy mi az, amit ő szeretett volna. És abból is egyébként sok minden kiderült a gyerekről, hogy a matematika iránt érdeklődik, vagy inkább csak olvas, szeretne nyelvtanozni mondjuk. Úgyhogy ott volt a rendelkezésre álló sok eszköz, és ez a másik dolog, amit tetszett a Montessoriban, hogy előkészítettem a környezetet, és ott van a gyerek, és megbízok abban, hogy ő tanulni akar, és azt az eszköz fogja választani, ami egy kicsit nehezebb, mint amit ő képes elvégezni. Néha kell egy bátorítás, hogy gyere, inkább ezt próbáljuk meg, mert azzal a színes rudakkal már 20 milliószor dolgoztál az elmúlt két hétben. Szerintem tovább léphetünk, és ez is nagyon fontos, hogy fokozatosság van a polcrendszerben. Balról jobbra, fentről lefele egyre nehezebb és komplexebb tudásanyagot adnak át az eszközök. És akkor nagyjából a gyerek is tudta, hogy a polc felénél tart, az már ott már majdnem a matekot befejezte.
Annyira távolinak tűnik, hogy ennyire szabadon bevonódhat a gyerek, és eldöntheti, hogy neki most éppen mihez van kedve, mint hogyha...
Szürreálisnak gondolok, mi az, hogy egy elsős döntse, hogy mit akar tanulni? Hát ez nem, meddig, majd én megmondom.
Meddig lehet ezt csinálni? Tehát, hogy milyen lehetőségei vannak egy olyan gyereknek, aki Montessorival indul ebben a módszerben, fejlődik, ezt meddig csinálhatja? Mikor torkollik be, tudod, mint a folyó a tengerbe, abba az oktatási rendszerbe, amiben már amiben már nem fogadják be a Montessori módszert?
Ez a kedvenc kérdésem a szülőktől, mert ők is mindig így jöttek az óvodából, hogy jó, de mi lesz a gyerekkel, hogyha átkerül majd a közoktatás? Hogy fog, mikor menjen át? 4.-től 8.-ig, meddig fogjátok ezt bírni? És akkor nekem van erre egy nagyon jó válaszom, hogy én nem az iskolára készítem fel a gyereket, hanem az életre. És hogyha életképes és tud tanulni, akkor teljesen mindegy, hogy 1 évet tölt Montessoriban, vagy 15-öt, mert rögtön fogja tudni követni az állami oktatást. Nem lesz jó neki az állami oktatási rendszer egy ilyen szabadság után, nehéz lesz, ez igaz, de fog tudni alkalmazkodni hozzá. És nem az a cél, hogy alkalmazkodjon az iskolához, hanem nekem a Montessori szemlélet szerint az a célom, hogy az életre készítsen fel a gyereket, hogy tudjon kezet mosni, tudja a cipőjét megpucolni, tudja, hogy hogyan kell a csempét takarítani, hogy az nem attuljon be, hogy tudjon tükröt mosni, tudjon asztalt teríteni, maga után elpakolni, kulturáltan viselkedni egy előadáson. Ez sokkal fontosabb, mint az, hogy tudjon 45 percig nyugton ülni és a tanárra figyelni, mert ez életképtelen.
És azt a lexikális tudást, amitől a szülők mindig úgy félnek, hogy mi van, ha a gyerek lemarad, nem fogja tudni behozni.
Olyan a tudás, most ez ilyen nagyon idealizált hangzik, hogy persze minden Montessori, és nem, minden gyerek maga szintjén tanul. A közoktatásban sincs meg az, hogy attól, hogy leadtam az anyagot, minden gyerek tudja is. Úgyhogy itt sem garancia, hogy attól, hogy foglalkozott egy eszközzel, és őt az érdekli, meg is tanulta, viszont nagyobb az esély arra, hogyha ő egyénileg 20 percben tudott a művelet végzéssel foglalkozni, mondjuk összeadással, akkor valószínűleg sokkal több megmaradt neki, mint hogy 45 percig nézte, ahogy a fekete-fehér táblára, vagy az okos táblára a tanítónéni felírja az 1 meg 1 az 5 szimbólumokat, amire fogalma sincs, hogy miért 1 és miért 5, és hogy ez miért hibás esetleg, mert nem érti, hogy a mennyiség hogy kerül azzal a szimbólummal össze, számkép és mennyiség. És Mária Montessorinak ez a harmadik dolog a módszertanában, ami szerintem fantasztikus, hogy semmit sem elméletben kezdünk el tanítani, hanem mindent a lehető legkézzelfoghatóbb, szó szerint kézzelfoghatóbb eszközökkel. Tehát a mennyiségeket is és a betűket is megfoghatják és pakolásszák.
Szürreális vagy nagyon elvont a gyerekek számára az, hogy nem mindig értik, hogy ezt most minek. Tanulunk bizonyos dolgokat, de nem értik, hogy hova lehet beágyazni, mikor fogja tudni felhasználni, hogyan fogja tudni felhasználni. Tehát nagyon fölöslegesnek éreznek a gyerekek a jelenlegi állami oktatási rendszerben bizonyos tananyagokat.
Így van. És ez is volt az egyik nagy kérdése. Nemrég egy pedagógus konferencián az egyik előadónak ez volt az egyik nagyon jó felvetése, hogy őtőle a diákok megkérdezték, hogy minek tanulunk mondatelemzést. Tanár úr, mondja meg, hogy minek tudjam azt, hogy milyen mellérendelő mondat van ott, és miért kell én azt tudjam, hogy a határozó szók hogyan befolyásolják az igének a módját, meg egyáltalán miért kell ezt megtanulni. És akkor mondta a tanár, hogy hát fogalma se volt, hogy akkor mit válsz, hogy nyilván leégett az egész osztály előtt, mert nem tudta, hogy mit mondjon. De közben aztán a folyosó meg ott a garázsban bütykölve rájött, hogy van egy jó válasz erre. Igen, lépcsőházban, igen. Van egy jó válasz erre. Az a válasz erre, hogy azért, mert a szintetizáló gondolkodás hozzásegít ahhoz, hogy amikor vállalkozásod van, és le kell oszd a feladatokat, vagy átlásd, hogy hogyan működjön tovább a pénzkereseti lehetőséged, vagy akár a munkahelyeden a feladataid, akkor ezek a szinapszisok, amik létrejönnek akkor, amikor mondatot elemzel, hozzásegítenek ahhoz, hogy komplex tudásanyagokban is könnyedén tudja az utat bejárni a gondolkodásod. És ez olyan csodálatos, hogy a Montessori módszertanban is ugyanez látszik, hogy tényleg az életre készítenek fel, hogy azért pucolja vagy azért vág virágot szabad idejében, amikor az óvodában éppen nem tud mit foglalkozni, hogy akkor kis vágott virágot tesz a vázákba, hogy amikor majd a piacról hazaviszi a virágot felnőttként, akkor ne tébláboljon és YouTube videóból nézze meg, hogy mit csináljon az a növénye, hogy ne menjen tönkre, hanem ez most egy nagyon banális példa, de hogy tudja, hogy mi a teendője majd az életben ezekben a helyzetekben, és ennél komplexebb tudásanyagokban is fontosak ezek az egyszerű sémák, amik kézzelfoghatóak.
Ha csak magamból indulok ki, nagyon kiábrándító, amikor fölöslegesnek érzem a munkámat, a tanulási folyamatot, hogy ezt most minek, időpocsékolásnak érzem, és ez gyakorlatilag blokkolja az ember kreativitását, gondolkodását, mindent. Sajnos, mint ahogy az összes többi alternatív módszernek híja van itt Romániában, Erdélyben, a Montessori módszernek is. Nem tudom, te hogy látod, hogyan lehetne ez beszűrni, becsöpögtetni, behozni a mi gyerekeink körébe? Hogyan próbálkozol te visszatérve? Látsz valamilyen lehetőséget arra, hogy alkalmazni tudd ezt a tudást, amit ott...
Hát én úgy látom, hogy az, amit az ember tud és hordoz, azt nem csepegtetve, szétszórva kell mindenkihez eljuttatni, mert nem feladatunk szerintem itt, hogy, vagy legalábbis nekem most úgy érzem, nem feladatom, hogy mindenkinek elkezdjem kivont lobogókkal hirdetni, hogy a Montessori a legjobb módszertan, vagy mindenki most mostantól így differenciált oktatása, mert nem életképes. Azt viszont az van egy ilyen kép a fejemben, hogy nagyon szívesen lenne nekem egy olyan intézményem, ahol ez megvalósul. Tehát, hogyha egy csettintésre most kívánhatnék valamit, akkor azt szeretném, hogy legyen egy olyan épület, legyen egy olyan képzett pedagógus közösség, akik a marosvásárhelyi magyar diákoknak tudnak Montessori módszerekkel és eszközökkel olyan tudást átadni, ami az életre készíti fel őket.
Mégis, bár nehézségek adódnak ilyen szempontból, hogy tehát intézményes körülmények között nem tudsz te most Montessori módszerrel gyerekekkel foglalkozni, viszont van egy úgynevezett tükörtábla terápia, amiben szintén képzett vagy, és azt valahogyan te összekötötted a Montessori módszerrel. Erről mesélj egy kicsit.
Igen, sőt, mással is összekötöttem, mert fogtam az erdélyi kulturális motivum kincset, és olyan vizuális dolgokat, amik jellemzik ennek a tájnak, kifejezetten itt Nyárád meg Maros mentének például a névviseleteit, és azt is hozzátettem, mert hogy Mária Montessori is azt mondaná, hogy de igen, ezt úgy kell csinálni, hogy a helyi körülményekhez igazítani mindazt, amit ő elméletben mondjuk Olaszországban a 20. század elején közepén kitalált, az nem biztos, hogy már működőképes itt. Na, lényeg a lényeg, hogy a tükörtábla terápiát azt fejlesztő pedagógustól tanultam, ez egy viszonylag új módszertan, amit mostanában egy ilyen 15-20 éve Lesóné Konya Mónika gyógypedagógus talált ki igazából, kutatásokra alapozva, és pszichomotoros fejlesztés, ez azt jelenti, hogy kétkezes írást tanít, de nem abban a síkban, ahogyan a füzetbe írunk balról jobbra, hanem mint amikor az orrunk elé nyitjuk az ajtót, és mindkét oldalára, mindkét kezünkkel elkezdünk írni, úgyhogy közben nem látjuk, amit írunk. És ez a fajta szétválasztódása az írásnak és a látásnak, tehát a mozgásnak és a látásnak, ami maga az írás, két összetevője agyi folyamatok szempontjából, segíti azt, hogy az írásbeli nehézségek és problémák azok kijavítódjanak. De a terápiának fontos része az, hogy ez nem maradjon a táblán, hanem lekerüljön az író kézen át a papírra, ahol majd hasznát veheti a tudásnak. De az hát az nagyon unalmas lenne, hogy én minden óra vagy fejlesztés végén, akkor írjunk le 10 szót a füzetbe. És akkor muszáj, vagy hát nem muszáj, de én azt gondolom, hogy élményekkel, vagy olyan jó kedvel kell tanulni, hogy arra szívesen emlékezzünk, és örüljünk, hogy tanulhatjuk. Úgyhogy megpróbáltam olyan dolgokat keresni, amivel kiegészíthetem ezt a fejlesztési lehetőséget, és lámlám Mária Montessori maga is egyébként fejlesztő eszközökként találta ki azokat az eszközöket, amiket végül az egészséges gyerekek, jól fejlődő, sőt, tehetséges gyerekeknek is odaadott, és ők is tudták használni, így a fejlesztő pedagógiában is ez a módszertan teljesen jól alkalmazható a Montessorival együtt.
Hogy izgalmasabb legyen, akkor te a motivumokat rajzoltad.
Igen, hát többek között azt is, nyilván nem csak azt, de most egy példát említsek, ami a legelső ötletem volt, hogy olyan jó lenne szimmetrikus mintákat két kézzel átírni, amik papíron ilyen jól látható vonalvezetésszerűen mennek, és akkor a két kéz ebben a síkban is egyszerre tud mozogni. És akkor nyilván Amerikából nagyon sok ilyen feladatlapot le lehet tölteni, amit nagyon jó pedagógusok közé tettek ingyenesen, én hiszem, hogy most ilyen krikszkraksz vonalakat, meg görbéket, hát írogathatunk persze nagyon jó is, eszembe jutott, hogy a bekecs alján zsinórozzák a viseleteket. És hogy ezek a zsinórozott minták szimmetrikusak. Hát és én fogtam, és átrajzoltam néhány ilyen mintát A4-es lapra, tükröztem, hát mondom, hát ha működik, lássuk, meg lehet-e úgy alkotni, hogy egy folytonos vonallal átírható legyen, és meg lehet, úgyhogy néhányat egy kicsit alakítva, de így kidolgoztam például ilyen feladatlapokat. Hogy akkor ezzel kezdjük bemelegítésképpen az írást, hogy egy kicsit ilyen motivumokat lát, és annyira aranyos helyzetek szoktak ebből ilyen a székelyruhámon, vagy ilyen a nagytatám szekrényében, pont ezt láttam, és úgy örültem, hogy felismerik, és azt, amit ismerünk, az sokkal könnyebb megszeretni. Úgyhogy igazából ennek nyomán kezdtem el ezeken gondolkodni, milyen jó lenne ezekkel dolgozni. Vagy most például húsvétkor fogtam a tojásírásnak az írásait, és azokat rajzoltam papírra, ilyen végtelenített vonalakát, vétett út, meg mindenféle motivumot, hogy ezekkel találkozzanak azok a gyerekek, akik tanulnak. Nem kell nekünk átvenni semmilyen tudásanyagot sehonnan, mert itt ülünk akkora kultúrán, hogy buzog ki a zsebünkből, és külföldiek ide jönnek megnézni azt, hogy mi a mi értékünk, akkor a pedagógiába is be kell, úgy gondolom, felelősségbe emelni azt, amink van.
Az, hogy mit kezdesz ezekkel a motivumokkal, azt kaptad te tulajdonképpen, és szabadon fel tudod használni. Szabadon fel tudod használni? Jön a következő kérdés, hogy hogyan tudod alkalmazni szintén itt Erdélyben, mekkora az érdeklődés, mit lehet vele elérni?
Amikor 2024 őszén hazaköltözve így tapogatóztam és kerestem a lehetőségeket, akkor meg voltam róla győződve, hogyha én elmegyek iskolákba, igazgatónőkkel és tanítónőkkel beszélek, megmutatom nekik ezt a fejlesztési lehetőséget, beszélek akár rádióban is erről, vagy megyek ki egy-két videó, hát látni fogja az a szülő, meg az a pedagógus is, hogy jé, van megoldás arra a nehézségre, amivel mondjuk 3 diák is küzd a tanteremben, és akkor én őt ajánlani fogom ennek a hölgynek, akit amúgy nem ismerek, de hát hogy nem ezzel a bizalmatlansággal gondoltam, hogy szembesülök, vagy nem ezzel a közömbösséggel. Nagyon telítve van egyébként lehetőségekkel így az ország, és ennek ellenére nincs semmilyen igazi, minőségi, szakmai tartalommal megbízható és leellenőrizhető módszertan. Tehát nagyon sok olyan lehetőséget ígérnek, ami nem biztos, hogy szakmai, ami meg nagyon szakmai, annak meg szinte elérhetetlen, mert hogy nincsenek már helyek. Nem elegendő a pedagógus vagy a fejlesztő, aki ezeket végezze, nagyon drágák mondjuk ezek a módszertanok, és az az igazság, hogy olyan kiábrándító volt ezzel szembesülni, hogy de nincs, nem működik egy olyan fejlesztő pedagógiai hálózat, amiben én mondjuk be tudok csatlakozni, és akkor iskolákba ezt tudom vinni, és tudom ezt alkalmazni. Úgyhogy próbáltam így egyénileg elindulni, vagy valamit kitalálni, hogy akkor 1, 2, 3, 5 tanítványom, vagy olyan diák, akinek a szülei megbíznak bennem, az legyen, és akkor igazából szülők egymásnak ajánlásával vagyok ott, hogy most már azért nagyjából sejtik, hogy van ilyen is, de úgy alapvetően ez nagyon nehéz út, úgy gondolom, hogy elsőnek lenni egy ilyen módszertannal, ami újdonság.
Tükörtábla terapeuta vagy, igen. Tehát itt tanulási nehézségekkel jöhetnek hozzá gyerekek, ami azt jelenti, hogy
írás nehézségek, helyes írás, csúnya írás, görcsös kézzel írás nagyon nehezére esik, odafigyelni, nem szeret írni, vagy egyáltalán nem olvasható, amit leír. Ezeket a problémákat lehet ezzel a módszertannal kijavítani.
A tanulási nehézségek nem csak az írás szintjén oldódnak,
hanem semmilyen tiszta a kép. Tehát nem az van, hogy valakinek mondjuk diszgráfiát állapítanak meg valakinél, és akkor az egyértelműen azzal jár, hogy neki csak a diszgráfiát kell javítani, pár hónapig jön erre a terápiára, és megjavítódik. Ez általában összefügg diszlexiával, ami az olvasás nehézsége, ritkábban, de diszkalkuliával is, ami a számolás, a matematikai gondolkodásnak a nehézsége. Legtöbbször gondok vannak ilyenkor a figyelemmel, a memóriával, tehát ez sok mindennel összefügg, viszont hogyha az egészet akarjuk hirtelen rögtön megjavítani, akkor nincs lehetőség arra, hogy varázsütésre adunk egy koppintást, és akkor megtörténik a csoda, de ezeket a részeket lehet jobbá tenni és jobbítani, nem egyszerre, de szépen lassan, és akkor ez konkrétan az írás nehézségeit javítja.
Az osztályfőnököm is mesélt arról, hogy ő balkezesnek indult annak idején gyerekkorában, de áterőltették.
Átszoktatták, igen, van ilyen.
Átszoktatták jobbkezesre, és emlékszem, hogy az osztályfőnököm művészettörténet órán mindkét kezével rajzolt egyszerre a táblára. Elképzelhetetlennek tartottuk, hogy ezt hogy lehet. A szülők hozzáállása már régen nem az, hogyha balkezes a gyerek, úristen, mi lesz, gyorsan szoktassuk át jobbkezesre, meg a pedagógusok sem így gondolkodnak egyébként, de mit gondolsz erről, hogy jobbkezes, balkezes, hogy ennek van-e valamilyen jelentősége, vagy kell
valamit csinálni? Jobbkezesek a világ. Tehát az, én azt látom, hogy azért a legtöbb dolog ajtók. szerszámok, használati tehát ollók azért a jobbkezesek. Tehát meg kell keresned, hogy legyen balkezes olló, és egyébként balkézzel vágni jobbkezes ollóval kihívás. Nem tudom, hogy próbáltad-e már. Nagyon nehéz balkézzel vágni. Én jobbkezes vagyok, és nagyon könnyedén megy, de gyakorlatként egyébként otthon el lehet képzelni, hogy balkézzel mosni fogat. Nagyon nehéz, a feje mozog az embernek, és nem a keze, annyira újszerű a mozdulat, úgyhogy én azt gondolom, hogy előnyösebb jobb kezesnek lenni, ez egyértelmű. Nem maszatolódik el az írás a füzetben, mert ha bal kézzel ír, akkor biztos, hogy szétfolyik, főleg, hogyha tintával próbál megírni, vagy olyan pixel, ami folyik, golyóstollal, bocsánat, ami folyik, akkor biztos, hogy elmaszatolja a bal kezével, vagy nagyon ki kell a csuklóját törnie ahhoz, hogy lássa is, amit ír, és ne is maszatolja el, az meg helytelen testtartáshoz vezet, ami később fejfájáshoz, vagy hátfájáshoz, stb. Tehát ennek sok hátulütője van. Ettől függetlenül nincsen jó vagy rossz kéz. Az tény, hogy az a legjobb, hogyha egyértelműen balkezes, vagy egyértelműen jobbkezes. Mert akkor a legnehezebb, hogyha mondjuk jobbkezes, de balszemes és ballábas. És a szemességet, meg a lábasságot is egyébként lehet vizsgálni, így a tükörtábla terápia kapcsán szoktuk is, hogy melyik lábával lép először mondjuk fel egy lépcsőre, vagy melyik lábával rúgja el a labdát, vagy melyik szemét helyezi oda az olyan távcsőre, amiben csak egy lyuk van. Ez mind meghatározza azt, hogy hogyan működik a gondolkodása. És nincs gond azzal, hogyha bal szemes és jobbkezes. Viszont olyan, mint hogyha folyton át kellene menni az út túloldalára kávéért, hogyha kávét akarunk főzni, mert ott van a kávé. Miért nem egy oldalon van? Sokkal egyszerűbb a helyzet, és akkor az agyunknak egy plusz utat kell bejárnia. Ami ezred másodpercekben sem mérhető olyan jelentéktelen, viszont fáradtságban meg igen. Tehát, hogy hamarabb elfárad, hogyha állandóan ezt az utat kell járnia a kávéért valakinek, mint hogyha ott lenne a saját házában a kávé.
Hogyan lehet téged elérni, hogyha valaki mondjuk ennek a beszélgetésnek a kapcsán igénybe venni ezt a tükörtábla terápiát? Most milyen lehetőségei vannak?
Hát én létrehoztam egy Facebook oldalt, és ott igazából ilyen tükörtábla terápia néven elérhetőségek ott vannak, és ott fel tudja venni velem a kapcsolatot, írni üzenetet is, de van e-mail cím, meg telefonszám, meg ilyenek. Hogyha azt nem találja, akkor a nevem alapján is, hogyha rám keres, meg lehet engem találni.
De hát furcsa is lenne, hogyha mondjuk veled csak épp két dologról beszélni, mondjuk a Montessori módszer és a tükörtábla terápiáról, mert olyan kevésnek érzem.
Igen.
Igen, mert hogy te annyi mindent csinálsz még mellette. Nem merül ki a tevékenységed a gyerekek körében, vagy a gyerekekre irányult tevékenységekben, hanem a felnőttekkel is foglalkozol.
Az irodalmi est szervezésében veszek részt. A Kisherceg könyvesbolt meg a Király Presszó tulajdonosaival közösen, igazából azért mondom így, mert hogy barátság meg testvéri szál fűz össze velük, úgyhogy igen, irodalmi esteket szervezünk havonta nyárat szeretában, abban még részt veszek.
És azt is lehet követni a Facebookon, azt lehet hozzátok csatlakozni, hogy kell elképzelni ezeket az irodalmi esteket, milyen elv mentén csináljátok?
Azért kezdtük el először az irodalmat, mint együttlét egyik formáját beemelni a kávézóba, hogy azt a teret megtöltsük olyan kultúrával és élettel, ami úgy hiányzik, hogy összeüljenek az emberek, és Ady Endréről beszélgessenek egy órán keresztül. Amikor a legelső ilyen alkalommal összeültünk, akkor úgy képzeltük el, hogy jó, hát senki nem fog tudni semmit Szabó Lőrincről, mert én se fogok tudni semmit elmondani Szabó Lőrincről, mondjuk egy-két művén kívül, akkor egy kicsit mutassuk be nekik Szabó Lőrincet, ki volt ez az ember, és akkor most már azért nagyon könnyű ilyen információkat összeszedni, rengeteg lehetőség van, és minden a segítségünkre van abban, hogy egy jó életrajzot így elmeséljünk érdekességekkel. És akkor az életrajza meg a művei nyomán mindegyik írónak vagy költőnek kitalálunk játékokat. Nem feltétlenül társas játékokat, hanem irodalmi játékokat. Keresni kell szavakat a versben, körülírni, mutogatni, rajzolni hozzá, vagy vannak gondolkodós feladatok, vannak kreatív feladatok, amikor csak szabadon alkotni kell. Voltak olyan alkalmaink, amikor kifejezetten arra helyeztük a hangsúlyt, hogy közösségben, csapatban hogyan vegyenek részt egy ilyen alkalommal. Volt, amikor kitaláltuk, hogy minél több Vas Albert vers meg irodalmi mű címét sorolják fel, és akinek már nem volt több ötlete, az nem adhatta tovább azt a bombát, tudod, a tiktakbumban van az a bomba, ami állandóan ketyeg, és akkor felhasználunk olyan dolgokat, amik beváltak, már valaki kitalálta előttünk, de a tartalmat azt azok az irodalmi művek adják, amik annak az írónak vagy költőnek a munkája, akiről éppen szó van azon abban a hónapban.
Ezeket a játékokat ti találjátok, összeültök és kitaláltok. Nem csoda, hogy 3-4 órás megbeszéléseket tartok egy-egy irodalmi est előtt, nagyon alaposan rákészültök.
Igen.
Mit tapasztalsz? A felnőttek szeretnek játszani? Hogy látod? Tehát a felnőttek mernek játszani? Vagy egy kicsit ciki?
Érdekes ez a helyzet, mert a többség nő, aki érkezik hozzánk, és úgy alapvetően ők nagyon nyitottak az ilyen lehetőségekre, és aki eljön, az úgy eleve azzal az attitűddel jön el, hogy egy kis borocska mellett meghallgatja az életét annak, aki éppen soron van, és utána szívesen felteszi a fejhallgatót, és nem hallja, hogy a csapattársa éppen üvölti, hogy Gályádi Sándor, és akkor megpróbálja elmondani, mi volt ez a szó, és szívesen ebben így részt vesznek, és nagyon hiányzik egyébként. Az volt azt hiszem egy olyan alkalom, amikor fiatal emberek, srácok is jöttek, és egyébként szoktak jönni középiskolás lányok, fiúk, tehát őnekik külön örülünk, de hogy felnőttek körében, annyira jó volt az a férfi energia, amit hoztak, annyira más volt úgy az irodalmi estünk, úgyhogy alapvetően azt látom, hogy az emberek nyitottak, kicsit nehezünkre esik kimozdulni otthonról. Tehát az, az igazság, hogy amikor hazaér az ember, és el van fáradva, akkor az a löket úgy hiányzik, hogy valaki oda tegyen engem, és akkor az irodalmi esten találjam magam. Tehát ezt az erőfeszítésre senki helyett nem tudjuk meghozni, viszont amikor ott van és helyzetben van, és mindenki benne van ebben a játékélményben, akkor nem tudom már pontosan kinek az idézete az, hogy nem növünk ki a játékból, azért növünk fel, mert már nem játszunk. És talán ez az, ami az egyik legfontosabb dolog, hogy nem kell megjegyezni az irodalmi műveket, mindig újra lehet olvasni, nem kell kielemezni, hogy mit is József Attila éppen mit akart, felnőttként legalábbis, hanem inkább az a cél, hogy ezzel a szöveggel kezdjünk valamit, hogy ezt életben tartsuk, hogy megjegyezzünk belőle verssorokat, hogy a rímekből valami újat alkossunk, hogy egy kicsit tovább gondoljuk, hogy az, amit ő leírt, az nem olyan konkrét kőbevésett dolog, hanem egy játék.
Műsoridőnk végességére való tekintettel sok mindenről nem beszéltünk még, de bízunk benne, hogy Berecki Éva, pedagógus, tükörtábla terapeuta ismételten a vendégünk lesz. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Ila Ildikó vagyok, rádiódidaktával legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Minden jót!